Kezdjük még a tavalyi év elemzésével, mert hogy januárban kijött a 2022-es decemberi inflációs adata a KSH-tól, és akkor ez volt a hiányzó láncszem ahhoz, hogy egy matematikai művelettel megkapjuk a 2022-es év teljes inflációját Magyarországra nézve, ami 14,5% volt. Mit gondol erről az adatról? Reális ez, vagy a matematika az nem lehet más, mint reális?
A statisztikai módszertan szerint ennyinek kell kijönnie, tehát azt gondolom, hogy ezt megkérdőjelezni nincs sok értelme, nyilván módszertani értésekben el lehet merülni. Na most ez a 14,5% és a decemberi 24,5%, ezek borzasztó magas számok, hát különösen a decemberi nagyon melbevágóan magas. És hát talán ott érdemes kezdeni, hogy Magyarország 2022-ben egy nagyon súlyos egyensúlyi válságba került. Tulajdonképpen ez a magyarázata annak, hogy az infláció ilyen mértékben megugrott, bár már korábban is problematikus volt. Másfelől pedig a gazdasági növekedés nagyon nagy mértékben lelassult, sőt, hát minden bizonnyal a Magyarország a második fél évben recesszióba is került. Ez az egyensúlyi zavar, vagy egyensúlyi válság, ez nem most kezdődött, tehát nem 2022-ben, hanem már évekkel ezelőtt. Az infláció már 2019-ben Magyarországon volt a legmagasabb az Európai Unióban, 2020 elején pedig már 4,7% volt, tehát az már egy meglehetősen jelentős ütem volt, ami aztán a Covid-járvány időszakában Magyarországon is, meg hát világszerte jelentős mértékben lelassult. Az egyensúlyi problémák közül még csak egészen röviden említve, az államháztartási hiány tavaly valószínűleg a harmadik legmagasabb volt az Európai Unióban, Magyarországon, és ez az elmúlt évekre is ez volt a jellemző, általában a második, harmadik legmagasabb hiánnyal rendelkeztünk. A folyófizetési mérlegben valószínűleg a harmadik legmagasabb volt tavaly Magyarországon a folyófizetési mérleg hiánya a GDP arányosan, és hozzá kell tenni, hogy egy év alatt megduplázódott ennek a mértéke, tehát ez egy egészen katasztrofális romlást jelent. Magyarországon az árfolyamnak az alakulása, magyarán a forintnek a leértékelődése az Európai Unióban a nem eurót használó országok közül, ugye az euróhoz viszonyítva nálunk messze-messze a legmagasabb volt, körülbelül 10%-os, és hát a kamatszínvonal, akár az alapkamatot, akár a tényleges irányadó kamatot nézzük, az ugyancsak messze a legmagasabb az egész Európai Unióban. Tehát mindez az egyensúlyi probléma magyarázza azt, hogy a gazdasági növekedésben bekövetkezett egy nagyon markáns lassulás, sőt, tudjuk, hogy a harmadik negyedévben, a második negyedévhez képest már csökkenésre volt a GDP szín, vonalában, és hát szinte biztosra vehető, hogy a negyedik negyedévben ugyancsak csökkenés történt a harmadikhoz képest, márpedig két ilyen negyedév az definíció szerint recessziót jelent. Visszatérve tulajdonképpen magára az inflációnak a kérdéskörére, ugye, ahogy említettük, 14,5%-os volt a 2022-es átlagos infláció, és 24,5%-os a decemberi infláció. Ennek a nagyon magas szintnek, ami tehát az Európai Unióban a decemberi az egyértelműen a legmagasabb inflációt jelenti, ennek számos összetevője van. Ilyen az, hogy egyrészt a forint, ahogy már említettem, nagyon nagy mértékben gyengült, tehát egy nagyjából 10%-os árfolyam gyengülés következett be éves átlagban 2021-hez képest 2022-ben. Nagyon jelentős adóemelésekre került sor a nyár elején. Többek között a kereskedelmi adót is emelték, ami közvetlenül a kereskedelmi cégeken keresztül hat az infláció mértékére. Az úgynevezett rezsicsökkentés az abban a formájában, ahogy már évek óta működött, tarthatatlanná vált a világpiaci energiaárak megváltozása miatt, és bár még mindig óriási összegek, tehát az átlagos fogyasztásig még mindig nagyon nagy mértékben támogatotta rezsi, azért ez egy óriási inflációs nyomást jelentett. Az év végén sor került az üzemanyag ársapkának az eltörlésére, és hát nem utolsó sorban, ugye, mert Magyarországon kiemelkedő mértékű, sajnálatos módon az élelmiszereknek az áremelkedése. Ebben az időjárás, illetve a Magyarországon, de nem csak Magyarországon, igen rossz termésnek is nagyon nagy szerepe volt. Tehát ezek azok a fő okok, amelyek kiváltották azt, hogy a infláció ilyen nagymértékben gyorsult. Ugyanakkor azok a módszerek, tehát például az ársapkáknak az alkalmazása, ugye az üzemanyag esetében már 2021 őszén sor került, nyilvánvalóan a 2022-es választásokkal összefüggésben, hogy akkor az inflációt lehetőség szerint, és főleg egy ilyen fontos terméknél csökkentsék. Ez nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, illetve az üzemanyag esetében még sikerrel jár, abban az értelemben, hogy valóban csökkentette az árszínvonalat, bár rengeteg konfliktussal járt, de az élelmiszerek esetében a kereskedelmi cégek, főleg a nagyobbak, amelyeknek erre módjuk van, a itt elszenvedett veszteséget más termékek áremelésével ellensúlyozták, tehát összességében az inflációt valószínűleg ezzel egyáltalán nem sikerült megakadályozni, vagy csökkenteni, hát a tények is ezt mutatják, úgyhogy ez a módszer végül is nem vezetett eredményt.
Ha már itt az élelmiszer árak szóba kerültek, akkor hogy hozzam szóba a gazdasági versenyhivatalnak a vizsgálatát, ami idézem, azt próbálja kideríteni, hogy közrejátszhat-e versenyjogsértés vagy versenytorzulás az élelmiszer árak kiugró emelkedésében. Szokásos kérdésem lenne, hogy segítene megérteni ezeket a szavakat, hogy mit jelenthet az, hogy versenyjogsértés, versenytorzulás, és önmagában mit szól ön, mit gondol erről, hogy a GVH vizsgálatot indított ebben a tárgykörben?
Ugye az infláció ellen kétségtelenül az egyik legfontosabb eszköz, hogy verseny legyen a gazdaságban, úgy a kereskedelmi cégek, mint a termelő cégek, a magyar és a külföldi cégek között. Magyarországon sajnálatos módon ez a verseny meglehetősen gyenge, különösen az élelmiszeriparban. Rendkívül erős az élelmiszeripar koncentrációja. Ennek következtében ez a verseny nem igazán erőteljes. Az bizonyítani, hogy van-e valamiféle együttműködés ezek között a cégek között, ezt nyilván a versenyhivatalnak lehet feladata. Azt gondolom, hogy ahogy az előzőekben már említettem, egy esetleges ilyen fajta kartelszerű együttműködés, ez valószínűleg nehezen lesz bizonyítható, hiszen egyszerűen a gazdasági helyzetből adódóan, a rendkívül sok tényező következtében a kereskedelmi cégeknek módjában állt az árakat emelni, és mivel elég kevés van közöttük, normál egymás működésének a figyelemmel kísérésével adott esetben alkalmazkodni tudtak a másik termelőnek, vagy kereskedő cégnek az áraihoz. Én azt gondolom, hogy a versenyhivatalnak ez a megbízása, ez tulajdonképpen inkább egyfajta propaganda tevékenység, jelezve, hogy a kormány továbbra is komolyan gondolja az ársapkáknak a fontosságát, és a cégekre, részben a kereskedelmi, részben az ipari cégekre igyekszik terelni a felelősséget azért, hogy az infláció ilyen nagy mértékben megemelkedett. Ugye egy nagyon árulkodó dolog, hogy miközben a kormányzat a versenyhivatalt egyre több ügyletből kizárja, hogy vizsgálja, tehát például, hogy csak a legutóbb a Vodafont említsem, a Vodafone megvásárlását a versenyhivatal nem vizsgálhatta a monopol helyzetek szempontjából, mert nemzetstratégiája érdeknek minősítette a kormány. Na most így most lényegében két cégre fog szűkülni a távközlésben a komoly piaci szereplőknek a száma, ami hát nyilvánvalóan a verseny korlátozásához vezet, és előrevetíti azt a lehetőséget, hogy áremelkedésre sor kerül. Egyébként a távközlési cégek már be is jelentették, hogy lesznek áremelkedések. Tehát én azt gondolom, hogy a verseny borzasztó fontos, de egy ilyen versenyhivatali eljárás, ez inkább a látszatot igyekszik fenntartani.
Ismét egy ilyen magyarázó kérdés, hogy akinek nem mond semmit az, hogy gazdasági versenyhivatal, ez ki ez a gazdasági versenyhivatal? Tehát ez egy állami intézmény?
Így van, ez egy teljes mértékben egy állami intézmény, amelynek az elnökét az országgyűlés választja meg. Hát tudjuk az adott helyzetben, hogy ennek a kétharmados kormánypárti többség birtokában ugyanúgy, mint minden más elvileg független intézménynek a vezetése, azért lényegében a kormánypártnak a kezében van, hiszen olyan személyeket választanak meg, akik valamilyen mértékben lojálisak. Hát itt például elegendő azt gondolni, tapasztalni, hogy szó nélkül tudomásul veszik azt, hogy az ügyeknek egyre nagyobb részéből kizárják egyszerűen a versenyhivatalnak a vizsgálódását. Maga a versenyhivatal egyébként még a rendszerváltás előtt tulajdonképpen a Országos Anyag- és Árhivatal egyik utódszervezeteként jött létre, és nagyon sokáig meglehetősen progresszív szerepet játszott abban, hogy valóban igyekezett megakadályozni, illetve ellenőrizni azt, hogy a gazdaságban bizonyos fúziók, tehát egyesülések, felvásárlások mennyire akadályoznák a versenynek a kialakulását, de az utóbbi időben gyakorlatilag nem nagyon tudunk olyan esetről, amikor valóban megakadályozott volna ilyen lépéseket, illetve ha megakadályozott, akkor meg ugyancsak erős volt a gyanú, hogy valamilyen kormányzathoz közeli csoport érdekében akadályozta meg például egy külföldi cégnek a térnyerését. Tehát a versenyhivatal valójában a mai körülmények között ugyanúgy nem tölti be a funkcióját, mint ahogy például az Alkotmánybíróságnak a jogkörei is oly mértékben korlátozottak, a tagjainak a megválasztására is úgy kerül sor, hogy annak a valóságos, a kormányzattól független tevékenységére nincs semmiféle garancia. Ugye a versenyhivatal, akár csak a központi statisztikai hivatal, az kormányzati szerv, de ugyanakkor ezen belül meglehetős függetlenséggel és önállósággal kell működnie, hiszen ez szolgálja a gazdaságnak az érdekeit. Hát itt azt látjuk a versenyhivatalnál, hogy ez elég korlátozottan, vagy alig működik.
És egyébként konkrétan most ebben az inflációs vizsgálatra, ha gondol, akkor milyen jogköre lenne az utólagos, nem tudom, szankcionálásra, intézkedésre a gazdasági versenyhivatalnak?
Valójában semmi. Jogában áll bírságot is kiszabni, tehát mondjuk például építőipari cégeknél volt olyan vizsgálata a versenyhivatalnak, ahol kartelt állapított meg, és akkor büntetést kellett fizetnie az abban résztvevő cégeknek. Tehát elméletileg itt is lehetséges az, hogy megállapítják, hogy mondjuk a nagy láncok együtt működtek egymással. Hát én nekem erős kétségeim vannak, hogy erre mód van-e ennek a megállapítására. Ha ilyet megállapítanának, akkor hát elvileg bírságot szabhatnának ki.
Szeretném a kontextusba helyeznénk a hazai inflációs adatokat, mert ha megnézzük az EU adatokat, meg az EU átlagot, akkor azért elég durva különbségek rajzolódnak ki. Például, ha a decemberi adatokat nézzük, akkor az EU átlag, ha jól emlékszem, ilyen 11% körül volt. Ugye nálunk pedig az ön által már említett 24,5%. És az egész lista elején van Magyarország. Ha jól emlékszem, akkor a decemberi adatoknál talán egyedül Svédország előzött meg minket abban az értelemben, hogy az egy hónap alatti növekedés mértéke ott egy nagyon picivel magasabb volt, mint Magyarországon. De talán ez mindegy is, hogy elsők vagy másodikok vagyunk, ott vagyunk a lista elején, nem is kicsivel, az EU átlag fölött. Mi az oka mindennek?
Ahogy próbáltam már mondani, igazából a magyar gazdaságpolitikában rejlik alapvetően az ok, és pedig abban, hogy az egyensúly tavaly, tehát 2022-ben egészen drámaian megromlott, több éves romlás után ez kiéleződött. Ilyen helyzetben a kormányzatnak, mivel a külső egyensúlynak a csökkentése, tehát magyarán a folyófizetési mérleg hiánynak a csökkentése az elsődleges fontosságú, az államháztartási hiánynak a csökkentése az elsődleges fontosságú. Ugye, ha visszaemlékszünk, akkor májusban az egész 2022-re előirányzott éves deficitnek már körülbelül a 90%-a teljesült, tehát látszott, hogy itt elszabadultak a gazdasági folyamatok. Most ilyen helyzetben olyan lépéseket kell tenni, amelyek így vagy úgy növelik az inflációt. Lehetne csökkenteni a kiadásokat, és lehet emelni a bevételeket. A magyar kormány elsősorban a bevételeknek az emelésére törekedett első menetben, tehát ha visszaemlékszünk, akkor a különböző adóemelések, amiben a kereskedelmet közvetlenül érintő kereskedelmi adó, de a bankokat, a légitársaságokat, és legutóbb egyébként most decemberben, hát ez már az idei évre vonatkozik, a gyógyszergyáraknak az adóemelése következett be. Ezek nyilvánvalóan mind emelik az inflációt, hiszen ezek a cégek előbb-utóbb, ha azonnal nem is tudják, de igyekeznek tovább hárítani azokon a termékeken, amelyeken módjuk van az áremelkedési ütemet, tehát a költségeiknek a növekedését, tehát ez egy egyértelműen inflációs hatás. És ha figyelembe vesszük azt, hogy az első negyed évben a választásokat megelőzően iszonyatosan nagy, persze az emberek számára akkor nagy örömöt jelentő jövedelem növekedés történt, kezdve a minimálbér emelésnek a drasztikus megemelésétől kezdve különböző szakmákban az egyedi béremelésig, mint a fegyverpénz például. Tehát ezek olyan lépések voltak, hozzáteszem például a személyi jövedelemadó családosoknak való visszatérítése, de ide tartozik a 13. havi nyugdíj teljes összegének a megállapítása és kifizetése. Tehát olyan összegek kerültek az emberekhez, hogy igazában volt pénzük az infláció, a gyorsuló inflációnak a termékeit is megvásárolni, ami lehetővé tette az áremelkedésnek ezt az elszakadását. És hát ide tartozik az, hogy az importált termékeknek a ára a forint gyengülése miatt nyilvánvalóan emelkedett. Ez megakadályozta az importversenyt, vagy pontosabban szólva korlátozta az importversenyt. Hát az élelmiszerek esetében például látható volt, hogy a magyar tejtermékeknél a lengyel, vagy szlovák, vagy esetleg cseh tejtermékeknek, amelyeknek a behozatala azért főleg a nagyobb láncok esetében eléggé jellemző volt, és amelyek olcsóbbak voltak jellemzően hasonló minőséggel is, mint a magyar termékek. Ezeknek a hiánya, hiszen pontosabban megdrágult, és akkor már nem volt érdemes, vagy csak drágábban volt lehetséges behozni, ez ugyancsak megakadályozta azt, hogy az áremelést ne tudják végrehajtani az élelmiszeripari, illetve kereskedelmi cégek.
És akkor, hogyha meg hosszabbítjuk a trendvonalat, és akkor itt a kérdést két részre bontva Magyarországon és az EU-ban, akkor ön szerint hogy fog kinézni a 2023-as infláció? A magyar emelkedik tovább, az EU átlag pedig csökken?
Hát sajnos így van. Tehát az látszik, hogy az Európai Unióban az infláció lényegében tetőzött. Hát most persze, hogy most mi fog történni, ezt még azért persze nem tudjuk. Például az energiapiacon hogy fog alakulni a helyzet, pillanatnyilag a földgáz meg a kőolaj ára is kedvező. Tehát ez ilyen szempontból pillanatnyilag biztató az infláció alakulása szempontjából. De egyszerűen az úgynevezett bázishatás miatt is, tehát hogy tavaly bizonyos időszakokban nagy áremelkedés volt, ehhez viszonyítva nem valószínű, hogy újabb érdemi áremelkedés legyen, tehát az inflációban van egy ilyen természetes lassulás. Nálunk ez egyelőre nem így van, többek között éppen a különböző adminisztratív lépések miatt, tehát ilyen a rezsicsökkentés is, ami ugye nyáron ennek a részleges visszavonása egy nagyon nagy inflációs lökést adott, és az az első fél évben még nyilvánvalóan továbbhat, hiszen a tavalyi első fél évben még általános volt a rezsicsökkentésnek az alkalmazása, de ugyanígy az üzemanyagok ársapkája esetében is az első fél évben, sőt, hát ez itt lényegében az utolsó hónapig még érvényesülni fog a tavalyi év azonos időszakához való áremelkedés. Tehát itt egy nagyon erőteljes áthúzódó hatása van a tavalyi áremelkedésnek, és hát ehhez járulnak a különböző újabb áremelések. Tehát a szolgáltatásoknak az ára tavaly talán a legalacsonyabb ütemben nőtt az összes termékcsoport vagy szolgáltatáscsoport közül. Ugyanakkor idénre már bejelentések voltak. Most kezdve egy olyan viszonylag kisebb súlyt jelentő, bár nyilván az érintetteknek nehézséget jelentő termékcsoportban, mint a temetkezési szolgáltatás, de a távközlési, a biztosítási, a bankköltségek emelésénél, ahol jellemzően időpontokhoz kötött emelésekről van szó jogszabály szerint, ezek most be fognak következni, tehát ezek még további áremelő hatást jelentenek. És hát itt van az ársapkáknak a problémája az élelmiszeripari termékeknél, tejtermékeknél, cukornál, olajnál, ahol láthatólag kínálati problémák vannak. Általános most már az üzleti szférában a kritika, és ehhez most már felzárkóztak olyan kifejezetten magyar tulajdonban levő a kormányhoz általában lojális cégcsoportok is, mint mondjuk a CBA, de keményen fogalmaz a VOSZ, és hát más érdekvédelmi szervezetek is, Paragóra kamara elnöke is, aki hát ugyancsak a miniszterelnökhöz egy közeli tanácsolói szerepet is betöltő valaki, ugyancsak az ársapkák eltörlését, megszüntetését javasolta. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek legalábbis egy részére sor fog kerülni, és hát ez egy újabb árlökést fog adni az árszínvonalnak, miközben egyébként már elindulhatnának az árak lefelé. Tehát összességében én azt gondolom, hogy az idei éves átlag az magasabb lesz, 20% közelébe kerülhet, a mi pillanatnyi számításunk szerint valahol 19-19,5-19% körül lehet éves átlagban, ami jóval magasabb lesz, mint az Európai Unió átlaga. Ugyanakkor az év végére azért lényeges csökkenés remélhető, elsősorban azért, mert tavaly a második fél év volt az, amikor igazán meglódultak az árak, és ehhez viszonyítva már a dinamika, hát ez egyszerűen statisztikai okokról miatt sokkal kisebb lesz. Ugyanakkor az a miniszterelnöki elvárás, hogy az év végére legyen egyszámjegyű az infláció, ez pillanatilag nagyon valószínűtlennek látszik. Tehát valószínűleg valahol a 12% környéke lesz a decemberi infláció mértéke, persze ez egy nagyon bizonytalan szám, ennél lehet magasabb, lehet alacsonyabb is, de hogy egy számjegyűre sikerüljön leszorítani, ez hát majdnem a csodával határos lenne. És hát egy nagy kérdés, hogy a későbbi években milyen mértékben sikerül tovább mérsékelni az inflációt, ugyanis van egy ár-bér spirál tényező is. Ugye a bérek nyilván, főleg amikor magasan maradnak az infláció, és az emberek nem bíznak abban, hogy a kormányzat ígéretének megfelelően le fog menni az áremelkedés mértéke, akkor erőteljesek a bérkövetelések, és hát a kormányzat meg a cégek, amennyire módjukban áll, engednek is ennek. A kormányzatnak nyilván ez az egyszerűbb bizonyos szempontból, tehát kerülni akarja a feszültségeket. Például nagyon jól látszik, hogy a költségvetésben már egy nagyon komoly feszültség van, ugyanis a béremelkedés esetében a számokból az látszik, hogy a kormányzati szektorban dolgozók béremelkedésénél, ha 15%-os kormányzati inflációs prognózisból indulok ki, akkor is körülbelül 3,5%-os reál keresett csökkenés várható, de ha mondjuk az általam mondott 19%-ot is elérné az infláció, ez már 6% fölötti reál keresett csökkenés jelentene, ami azért egy elég brutális csökkenés, ami kérdés, hogy mennyire fogadnak el az érintettek. És hát ehhez jön az, hogy a különböző bérfelzárkóztatási ígéretek a tanároktól az egészségügyi dolgozókon át értéke nyilvánvalóan devalválódik, hiszen egy első pillanatra egy alacsonyabb infláció mellett szép béremelkedés adott esetben már az inflációt alig kompenzáló béremelkedéssé válik, és hozzáteszem, hogy akikre meg nem vonatkozik ez a bérfelzárkóztatás, azok még ennél az előbb említett reálkeresett csökkenésnél is nagyobb mértéket kell, hogy elszenvedjenek, hiszen az átlag úgy jön ki, hogyha van, aki azért meg tudja őrizni a reálkeresetét, bár neki akár nagyon nagy növekedést ígértek, akkor másnak meg sokkal nagyobb mértékű csökkenést kell elszenvednie. Tehát itt ez egy elég zűrös időszak előtt állunk. Nyilván ebben a politikának fontos szerepe lesz, hogy kinek, milyen mértékben és hogyan enged.
Mit szól mindehhez, mindennek fényében ahhoz, hogy az állam egy újabb állampapírt adott ki néhány nappal ezelőtt, aminek a 7 éves periódussal számolva már 16%-os a kamata, és itt is egy kis magyarázatra szeretném kérni, hogy ha az állam szempontjából vizsgáljuk, akkor miért éri meg az államnak kiadni egy már ilyen magas kamatú papírt? Nem okozhat-e ez később majd a kifizetéseknél problémát? Ilyen laikus aggódó kommentekben lehet ilyen kérdéseket olvasni, én meg kíváncsian fölteszem önnek ezeket a laikus kérdéseket.
Igazából ez az új állampapír ezzel a 16%-os kamattal nem jelent új helyzetet, ugyanis a korábban kibocsájtott úgynevezett prémium állampapírok, tehát amelyek infláció követő állampapírok voltak, ezekben is hosszú lejáratokon az infláció plusz 1,5%-os kamatprémiumot hirdettek meg. Na most a 14,5%-os infláció és a 1,5%-os prémiumból adódik ez a 16%. Tehát nem csak a most meghirdetett új állampapíroknál lesz ez a 16% az infláció követő állampapíroknál, de akik korábban vásároltak infláció követő állampapírt, amikor a kamatforduló van, hát ez azt hiszem, hogy sok állampapírnál valamikor március körül van, akkor azt követően már ez a 16%-os kamat az, amit majd, amikor a kamat fizetésre sor kerül, hát az általában rá egy évre van, ki kell fizetni. Tehát ilyen értelemben ez nem egy új helyzet, az korábban is már ez volt, csak nyilván ennek a 16%-nak a megfogalmazása annyiból érdekes, hogy ezeknél az infláció követő papíroknál ugye az előző évi inflációhoz kell mindig kötni a kamatozást, és hát ugye a 2021-es infláció még jóval alacsonyabb volt. Idén kifizetésre kerülő állampapírhozamok, azok még ahhoz az alacsony kamathoz kötődnek, tehát sokkal szerényebbek a eddigi kifizetések, de a jövőbeli kifizetésekben nincs változás.
Még egy laikus kérdést hagyd tegyek ide hozzá, hogy van, aki azt mondja, szintén az ilyen Facebook kommentekre gondolok, hogy azért nem jól hangzik a 16%, de azért nem vásárol állampapírt megtakarításgyanánt, mert mi ki tudja, mi lesz 7 év múlva, mondjuk ugye a 16%-os kifizetés periódus az ennyi idő, és hogy nem fordulhat elő az, mint mondjuk a magányugdíj pénztárak tekintetében volt, hogy azt a pénzt az állam végül másra fordítja. Hogy tegyem fel ezt a fikciós kérdést ezek miatt, a kommentek miatt, ez előfordulhat egyébként, hogy egy állampapírt nem fizetnek ki, hanem valahogy, vagy máshogy fizetik ki, nem ekkora kamatot fizetnek ki, bármire hivatkozva 7 év múlva nem kapja meg valaki a 16%-ot és a pénzét, vagy csak egy részét?
A gyakorlatban ezt szinte teljes mértékben kizártnak tartom, tehát én azt gondolom, hogy az állampapírokra a kamat kifizetés arra sor fog kerülni. Tehát ugye szélsőséges esetek fordultak elő akár a magyar vagy a más gazdaság történetben, mondjuk egy háborús katasztrófa, egy romba dőlt ország esetén elszabadult hiperinfláció körülményei között, formalilag akkor is kifizették ezeket az összegeket, csak hát annak mondjuk már semmi értéke nem volt, amikor hát az infláció már akár milliárd százalékokban volt mérhető, pengős időszakokban. Tehát én azt gondolom, hogy ez az aggodalom szerintem megalapozatlan. Tehát én nem gondolom, hogy ettől tartani kellene. Ami a kormányt illeti, vagyis az, hogy miért éri meg ilyen magas kamatozású állampapírokat kibocsájtani, egyszerűen finanszírozni kell az országot. Na most a külföldi eladósodás, ugye a kormányzatnak egy fontos célja volt az, hogy a külföldi eladósodás csökkentse. Hát láthatólag az elmúlt évben, vagy elmúlt 2 évben most már ez megfordult, tehát a külföldi hitelfelvétel is meglehetősen dinamikusan emelkedik, az se olcsó. Egyébként olcsóbb, mint a forintban történő állampapírkibocsátás, de azért ennek erőteljes korlátai vannak, és az ország megítélését a külső adósságállomány növekedése az még jobban rontja. Tehát itt igazában az a kérdést kell föltenni, hogy a magyar kormányzat megtesz-e mindent olyan gazdaságpolitika folytatásáért, hogy olcsó hitelekhez jusson. Na most az egyik nagy kérdés az Európai Unióban a helyreállítási alap mellett, ugye hitelfelvételre is jogosultak vagyunk. Hát erről dönteni kell nagyjából a fél év végéig, hogy kikénybe vesszük vagy sem. Ez sokkal olcsóbb, majdnem ingyenes hitelfelvételt jelentene. Igazában csak politikai okai vannak, hatalmi politikai, hatalomtechnikai okai a magyar kormány és az Európai Unió közötti viták miatt, hogy Magyarország ezt egyelőre nem jelentette be ennek az igénybevételét. Minden józan észérv amellett szól, hogy erre szükség lenne. Az, hogy a kormányzat az IMF-fel, amelyet ugyancsak olcsóbban lehetne pénzt beszerezni, nem akar tárgyalni. Igazában azt gondolom, nincs olyan helyzet, hogy ez elkerülhetetlen lenne, de az Európai Unióval mindenképpen ki kellene egyezni, mert azokhoz a külső forrásokhoz, akár az úgynevezett kohéziós alap, tehát amelyekben a magyar felzárkóztatást finanszírozzák, akár pedig a helyreállítási alapnak a pénzeihez, ezekre elengedhetetlenül szüksége van a magyar gazdaságnak, és hát ez kormányzati politikai döntés kérdése, hogy azoknak az Európai Uniós igényeknek, amelyek egyébként az európai piacgazdaságokban teljesen természetesek, és amelyeket elvileg nagyrészt a magyar kormány is tudomásul vett és elfogadott, hát ezeknek eleget kéne tenni. Most megy a húzavona, a többi Európai Uniós tagállamnak a nagy része már jelentős részét felhasználta például ennek a újjáépítési alapnak, mi ebből még egy vasat se kaptunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta szuverenitásra hivatkozó, de valójában a kormányzat hatalompolitikai céljait szolgáló megközelítés, ez nagyon nagy gazdasági károkat okoz.
Köszönöm, és egy utolsó utáni kérdést engedjen, mert tényleg ez lesz az utolsó. Ez egy ilyen GK-s házi kérdés, úgymond, hogy van önöknek ugye a fogyasztói bizalmi indexük. Ebben van-e változás az elmúlt időszakban? Trendszerű változás?
Hát az mindenképpen egy örömteli dolog, hogy ugye decemberben jelent meg az utolsó konjunktúraindex, tehát a januári még nem készült el, ez pár napon belül lesz publikálva. A decemberben azt tudtuk rögzíteni, hogy megállt a GKI konjunktúraindexének a folyamatos, több mint fél éve tartó romlása. Egy nagyon markáns romlásnak vett vége tulajdonképpen. Persze kérdéses az, hogy januárban és a következő hónapokban visszafelé, tehát elindul valamiféle javulás, vagy pedig átmeneti volt ez a megállás, és tovább folytatódik a romlás, de minden esetre az látszik, hogy a romlás megállt. Ugyanakkor a konjunktúraindex rendkívül pesszimista hangulatot tükröz, különösen a fogyasztók esetében. A fogyasztói hangulatindex az a pillanatnyilag, vagyis hát pontosabban decemberben pesszimistább volt, mint a COVID-járvány okozta pánik időszakában volt, ami hát mutatja, hogy azért ez egy nagyon markáns aggodalmat tükröz, és az üzleti várakozások nem ennyire kedvezőtlenek, de azért azok is meglehetősen pesszimisták. És hát ez összhangban van azzal a mindenféle egyéb információ alapján is összeállított, de erre is támaszkodó prognózisunkkal, hogy az idei évben nagyjából egy olyan 1-1,5%-os gazdasági visszaesés várható, tehát ennyivel kisebb GDP termelés lesz, mint a tavalyi esztendőben volt. Hozzáteszem, ez még mindig magasabb lesz, mint a 2021-es, tehát ilyen értelemben a helyzet, ez a viszonylag még elfogadható, vagy bár nyilvánvalóan ez a visszaesés, ez nagyon kedvezőtlen, ha valóban ez bekövetkezik. És hát a fogyasztás esetében is nagyjából egy 3% körüli fogyasztás csökkenése az, amivel mi számolunk, ami a reálkereseteknek körülbelül egy 3,5%-os csökkenésével jár együtt. Tehát igazában az fogyasztók nyilvánvalóan érzik, hogy a magas infláció és a jövedelmi lehetőségeiknek a különbsége az behatárolja az idei lehetőségeiket. Hát ez magyarázza szerintem a pesszimizmust, illetve hát ebből következik-e a gazdaságilag ez a visszaesés, ami idén sajnos várható.